egyre növekvő társadalmi és gazdasági problémák miatt 1848 tavaszán forradalmi hullám söpört végig szinte egész Európán. A februárban Párizsban kitört forradalom hírefutó tűzként terjedt el, és nagyban elősegítette a március 13-ai bécsi és a március 15-ei pest-budai forradalom kirobbanását is.
Március 15-e különleges nap nekünk magyaroknak, hiszen megszületett a modern, parlamentáris Magyarország. Valamint megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek legfőbb célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. De hogy milyen út vezetett el idáig, és hogyan zajlottak a márciusi események, egyebek mellett erről beszélgetünk dr. Herman Robert főtanácsossal, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettesével, akit köszöntünk a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál Antal Ferenc
és Ördög Kovács Márton. A hangmérnök Szombati Gábor, az operatőr Blénesi Csaba, a szerkesztő Antal Ferenc.
Egy kicsit ugorjunk vissza az időben. Első kérdésként a napóleoni háborúk után Magyarország helyzete milyen volt az osztrák császárságon belül?
A napóleoni háborúknak az eredményeképpen Magyarország lényegében eltűnt az osztrák császárságon belül. Első Ferenc még 1806-ban kiáltotta ki magát osztrák császárnak, és az 1814-15-ös békerendszer következtében a továbbiakban a nemzetközi jognak az alanya az az osztrák császárság volt. Tehát még a francia forradalmi háború kezdetén ugye a francia nemzetgyűlés első Ferencnek, mint Magyarország és Csehország királyának üzent hadat, most már a magyar királyi cím és ezzel a magyar királyság is leértékelődött. Ez azt jelentette, hogy a külföld szeme elől lényegben eltűnt az ország, és magán a birodalmon belül is erősen alárendelt helyzetben volt, tehát hiába szólt arról törvény, hogy az ország független más tartományoknak és országoknak alá nem vetett, és a saját törvényei és szokásai szerint kormányozandó, ezt lényegében nem nagyon tartották be. A magyarországi kormányszékek, tehát a helytartó tanácsok hamara, illetve a kancellária, ezek alá voltak rendelve a bécsi központi kormányzati szervezeteknek, kis túlzással azt mondták, hogy aféle postázó hivatalok voltak. Gazdasági és társadalmi helyzetét tekintve is egy nagyon elmaradott országról van szó, tehát egy rendi berendezkedésről, ahol az ország lakosságának a 90%-a a jobbágyparaszti osztály semmifajta politikai jogokkal nem rendelkezik, ugyanakkor a kötelezettségek, legyen szó akár az adófizetés kötelezettségéről, akár a katonáskodás kötelezettségéről, ez lényegében ezt az osztály, tehát a lakosság 90%-át nyomasztja. Ipar nem nagyon van az országban, ami van az inkább kézmű ipar jellegű, tehát a modern gyáripar, ami akkor már mondjuk az Egyesült Királyságban, Franciaországban, vagy akár a német területeken, de még Ausztriában is megjelent, ez Magyarországon nem különösebben jellemző, és a birodalmi gazdaságpolitikának a fő célja az, hogy Magyarország a birodalomnak az éléskamrája legyen, tehát megmaradjon agrár státuszú országnak, azaz a gabonatermesztés, az állattenyésztés és az ezzel összefüggő gazdasági ágak, azok virágozhatnak. De például az iparnak vagy a kereskedelmek a fejlesztését, ha nem is direktben akadályozzák, de hát nem is nagyon tesznek annak érdekében semmit, hogy ez fejlődjön. Ezt egyébként a kettős vámrendszer is, amely Ausztria örökös tartományait, illetve általában az egyéb országokat Magyarországtól elválasztja, ez is elősegíti, tehát Magyarországról az iparcikkek kivitele az nagyon súlyos vámtételek alá esik, az osztrák ipartermékei azok alacsony vámokkal jöhetnek be, és Magyarországról a birodalmi területekre a mezőgazdasági termékeknek az exportja az kedvező vámtételekkel történik, de ha már a birodalom határain akarnak kivinni gabonát, vagy élőállatot, vagy bármifajta mezőgazdasági terméket, akkor azt már megint nagyon súlyos vámokkal terhelik.
És gyakorlatilag akkor elmondhatjuk, hogy beleszürkültünk Habsburg mezőnybe valamilyen szinten.
Voltak éppen igen, tehát nem is nagyon tudnak rólunk semmit. Ugye amikor az 1830-as, 40-es években a fiatal reform nemzedéknek elég sok tagja utazik külföldre, akkor döbbenten tapasztalják, hogy hát ugye mi azt hiszük, hogy ha földisten kalapja, akkor hazánk a bokréta rajta, de erről a bokrétáról semmit nem tudnak. Szemere Bertalan, a későbbi belügyminiszter és miniszterelnök írja azt, amikor a párizsi lapokat olvassa, hogy hát ugye ezek nem tudom, 30-40 oldal vastagok, vastagok és akkorák, mint egy lepedő, és ezekben bizony még egy-két-három soros hír sem nagyon jut Magyarországnak. Tehát teljes egészében eltűntünk a külföldnek a szeme elől, abszolút tudatlanság van, tehát mondjuk olyanokat kérdeznek a külföldre utazó magyaroktól, hogy nálunk vannak-e még rabszolgák, vagy ugye azt gondolják, hogy a magyar az a szláv nyelveknek az egyik ága. Jobb esetben azt gondolják, hogy a germán nyelvekhez tartozik, de ugye magáról a magyar nyelvről, a magyar kultúráról és egyáltalán a magyar berendezkedésről szinte semmifajta információ nincs.
Ugye ezt az állóvizet valamilyen szinten felkavarja a hazai közélet szempontjából mindenképpen az 1825-es, 25-es országgyűlés. Miért jelentős ez az országgyűlés?
Ugye a reformkor kezdetét két dátumhoz szokták közni, az egyik kötni, az egyik ez a 25-27-es országgyűlés, a másik az inkább 1830, és a történettudományon belül van abban egyfajta megegyezés, hogy inkább 1830 a fontos fordulópont. Ugye 1825 azért volt fontos, mert 1811 óta, 14 év után most hívott össze először országgyűlést első Ferenc király és császár. Eddig az időszakig alapvetően egy ilyen kabineti abszolutizmus kormányzati formája érvényesült, tehát az uralkodó rendeleti úton kormányozta az országot, ami abszolút törvénytelen volt. Ez egy korai kiegyezés, hogyha úgy tetszik. Tehát a magyar rendek hajlandók megszavazni a hadiadót, hajlandók megszavazni az újonc kiegészítést a császári királyi hadsereg számára, és az uralkodó az meg hajlandó visszatérni az alkotmányos kormányzáshoz, és voltak éppen 1848-ig meg is marad emellett, tehát három évente törvény alapján folyamatosan összehívják az országgyűléseket. Itt aminek van talán jelentősége az 1825 novemberében a Széchenyi István féle megajánlási beszéd. Tudniillik a felsőbüki nagypál, Sopron megyének az egyik képviselője, ugye az alsó tábla ülésén megrója a főrendeket, tehát az arisztokratákat, hogy nem törődnek a magyar kultúrával, a pénzüket nem itthon, hanem külföldön költik. És akkor Széchenyi István, aki huszárkapitányként egyébként nem szabadságolt állapotban vesz részt ezen az országgyűlésen, ő felszólal az alsó tábla ülésén, és azt mondja, hogy neki itt ugyan szava nincs, mert hogy neki a felső táblán lenne a helye, de hogyha föláll egy olyan magyar intézmény, amely a magyar nyelvű tudományosságot támogatja, vagy műveli, akkor ő erre felajánlja egy éves jövedelmét. Ez azért nagyon fontos, mert mutatja azt, hogy a hagyományos rendi politikai fórumokból ki lehet lépni. Tehát van másfajta út is, ez ugye Széchenyi ezt úgy nevezi, hogy a szociális út, tehát amikor a társadalom különböző mozgalmakat indít, manapság ezt civil mozgalmaknak mondanánk, és vagy az egyesületi út, ugye ez is egy ilyen fajta lehetőség, és ezáltal Széchenyi megmutatja, hogy vannak olyan ügyek, ahol nem kell feltétlenül a udvar és a rendiség dihotómiájában gondolkodni, vagy a haladás és a maradás dihotómiájában, hanem ami mellé gyakorlatilag bárki odaállhat. Tehát jellemző, hogy nagyon sok arisztokrata osztályos társa ugyanilyen felajánlást tesz, és hát maga az intézmény aztán létre is jön, először Magyar Tudós Társaság, majd pedig Magyar Tudományos Akadémia néven.
Ugye Széchenyi neve már előkerült, de kik voltak még ennek a korszaknak a legjelentősebb személyiségei, akit meg lehetne említeni?
Hát itt ugye voltak éppen több nemzedékről beszélhetünk, tehát a reformkorban az én véleményem szerint négy nagy nemzedéket lehet elkülöníteni. Az egyik az magának Széchenyének a nemzedéke, tehát ezek a nagyjából 1790-es években születettek, ugye ilyen Széchenyi, ilyen Veselényi Miklós, ilyen például Kölcsei Ferenc, Szatmár megyének a követe, ugye, aki megírja a himnuszt is. A reformkornak a derékhadát azt az 1800-as éveknek a születtei alkotják, Kossuth Lajos ugye 1802-vel, Deák Ferenc 1803, Batthyány Lajos 1807-tel, aztán jön a tízes éveknek a nemzedéke, például Szemere Bertalan, a későbbi belügyminiszter és miniszterelnök, ugye Eötvös József, Klauzál Gábor és a többiek, és hát aztán van a 20-as évek nemzedéke, akik már ugye inkább ez a márciusi ifjak kategóriája, de azért tegyük hozzá, hogy nem csak márciusi ifjak voltak közöttük, hanem ehhez a nemzedékhez tartozott Andrássy Gyula vagy Lónyay Mennyért, mind a kettőjükből később miniszterelnök lett, vagy ehhez a nemzedékhez tartozott Gorove István, ugye szintén később miniszterelnök lett belőle. Tehát itt az látszik, hogy egymásra épülnek ezek a nemzedékek, és folyamatosan van utánpótlás. Tegyük hozzá egyébként, hogy a másik oldalon, tehát a konzervatív oldalon is megvan ez a fajta építkezés. Én nemrég szembesültem azzal, hogy Vaj Miklós báró, az ugyanúgy 1802-ben születik, mint Kossuth, és ugyanúgy 1894-ben hal meg, mint Kossuth, és párhuzamosan megy egymás mellett a pályafutásuk, és ugye belőle is a 1860-as években magyar kancellár lesz gyakorlatilag a kormánynak a feje, és egyébként számos egyéb magas beosztást tölt be. Tehát itt valóban azt mondhatjuk, hogy mindkét politikai oldalon kiváló koponyák voltak. Most az más kérdés, hogy nekünk melyik a rokonszenvesebb, vagy melyikről gondoljuk azt, hogy inkább előre vitte az ország ügyét.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a 30-as, 40-es években elindul egyfajta közéleti felpesdülés, akár társadalmi, gazdasági vonatkozása is vannak. Gondolom, ezek a mozgások főleg Pozsony és a főváros között érezhetőek. A császári udvar hogyan reagált ezekre a mozgolódásokra?
Hát ugye a 25-27-es országgyűlés után azt gondolták, hogy helyreállt a béke. És alapvetően nagyon meglepődtek azon, amikor először az 1830-as országgyűlésen, majd pedig a 32-36-os országgyűlésen már egy meglehetősen erős reformer párt, tehát egy liberális reformokat akaró párt. Itt ugye nem modern értelemben vett politikai pártról, hanem hát egy ilyen lazább szerveződésről beszélhetünk, akiknek a jelszava ugye egyrészt a hazai és haladás ügye volt, tehát az állami önrendelkezés, illetve a polgári haladás ügye, másrészt pedig a szabadság és tulajdon, tehát a polgári szabadságjogok, illetve a polgári értelemben vett tulajdonviszonyok megteremtése. Ugye 1848 előtt birtoka csak nemes embernek, vagy pedig testületileg nemességet viselő közösségeknek, tehát szabadkerületeknek, szabadkirályi városoknak lehetett, és a cél az az volt, hogy egyrészt mindenki rendelkezzen egyéni polgári szabadságjogokkal, tehát az utolsó Zsellértől egészen Eszterházi hercegig, mondjuk az utóbbinak mindig megvolt, de ugye a jobbágyoknak vagy a zselléreknek nem feltétlenül, másrészt pedig, hogy mindenki előtt megnyíljon a vagyoni és egyáltalán a társadalmi felemelkedésnek az útja. Tehát, hogyha egy paraszt jó gazdálkodik, akkor mondjuk juthasson polgári értelemben vett tulajdonhoz, amelyel szabadon rendelkezhet, mind a saját személyére, mind pedig a családjára nézve. Ezt ugye Bécsben nagyon nem akarták, mert hogy fölismerték azt, hogy ez a fajta társadalmi emancipálódás, ez megerősíti Magyarországnak a pozícióját a birodalmon belül. Tehát amit addig el lehetett végezni, hogy a nagyjából 5%-nyi nemességnek a torkán azt nyomtak le, amit nagyon akartak, azt egy 10-12 millió szabad nemzettel nem feltétlenül lehet megtenni. És tegyük hozzá, hogy itt ugye nem csak az állami, a birodalmon belüli állami önrendelkezés ügyéről van szó, hanem arról is, hogy megpróbálják reintegrálni az országot, hiszen az erdélyi nagyfejedelemséget az külön kormányozzák, külön van kormányozva a katonai határőrvidék az országnak a déli és a keleti határszélén, és a magyar reform ellenzék az azt szeretné, hogy ez legyen ismét egybe. És hogyha ez egybe van, az azt jelenti, hogy a Habsburg birodalomnak vagy az osztrák császárságnak a legnagyobb alkotó eleme lesz, tehát a relatív súlyánál fogva önmagában sokkal jobban képes érvényesíteni az érdekeit. Számos megoldással próbálkoznak Pécsben, hogy ezt hogy lehet akadályozni. Ugye először vannak olyan módszerek, hogy mondjuk a megyék, amikor követet küldtek az országgyűlésre, akkor egy követutasítást is adtak nekik, ami egy ilyen sorvezető volt, hogy milyen ügyekben hogyan kell szavazni. Ugye, hogyha szabad elvű volt a megye, akkor általában ezeket a reformokat támogatták, de a követutasítás bármikor megváltoztatható volt, és például a 32-36-os országgyűlésen ezt több megyében meg is próbálják, Szatmár megyében például, aminek Kölcsei a követe, ott egy konzervatív módosítás történik, és Kölcsei, aki úgy gondolja, hogy ő ezeket nem hajlandó követni, tehát például az önkéntes örökváltságnak, a jobbágy megváltásának az ügyében egészen addig a megye pártolta ezt az ügyet, majd pedig amikor megváltoztatják, akkor nem, akkor Kölcsei azt mondja, hogy hát ő ezt nem tudja jó lelkiismerete képviselni, akkor ő inkább lemond. Tehát ilyen módon próbálják meg befolyásolni az erőviszonyokat, de van durvább fellépés is. A 32-36-os országgyűlés alatt már megindulnak perek a reformellenzék egyes tagjai ellen, ugye először Veselényi ellen, aztán az országgyűlési ifjúság ellen, aztán 37-ben Kossuth Lajos, mint a országgyűlési tudósítások, illetve a törvényhatósági tudósítások című kéziratos lapnak a kiadója ellen. Tehát van egy ilyen kormányzati terrorizmus, ahogy ezt Veselényi Miklós akkoriban nevezte, de voltak éppen ez nem nagyon fog működni. És aztán egy idő után rájönnek Bécsben, hogy hát akkor meg kell próbálni valami jobb ajánlatot nyújtani, tehát hogyha az ember nem tud egy változást megakadályozni, akkor az élére kell állni, és így jön létre a 30-as évek végén, a 40-es évek elején az az új konzervatív csoport, amelyik a reformok egy részét hajlandó lenne vállalni, de nagyon lényeges, hogy magának a rendszernek az alapjaihoz nem nyúlna.
Ezen 1847. novemberében nagy várakozásokkal ült össze Pozsonyban az utolsó rendi országgyűlés. Tegyük hozzá, itt már új uralkodó van, tehát 5. Ferdinánd. Hazánk szempontjából mennyire voltak előremutatóak az itteni tanácskozások?
Ugye 1846-ban megalakul az első magyarországi politikai párt, ez a konzervatív párt, ezek az új konzervatívok, és erre válaszul 47 júniusában létrejön az ellenzéki párt is. Tehát most már, ha nem is 20. vagy 21. századi értelemben, de párt keretek között folyik a politizálás. És a 47-es választásokon ott a kormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a reform ellenzékből minél kevesebben jussanak be az országgyűlésnek az alsó táblájára, ami nem sikerült. Tehát alapvetően volt egy relatív többsége a reformereknek, ugye megpróbálták megakadályozni Kossuth Lajos megválasztását Pest megyébe, ez se sikerült. És ebből kifolyólag, hát ugye a kormányzat maga is különböző reformokat javasolt, de már az elején elakadt a dolog, tudniillik 47 novemberében az uralkodónak az országgyűléshez intézett leíratára, ugye egy válaszfeliratot kellett felterjeszteni, és ebben a válaszfeliratban hangsúlyosan szerepeltek azok a sérelmek, amelyeket az elmúlt években, vagy akár évtizedekben a kormányzat nem volt hajlandó ténylegesen orvosolni. És a felső tábla, amely konzervatív arisztokratákból állt főleg, meg ugye a katolikus egyház püspökeiből és érsekeiből, az nem volt hajlandó ezt tovább engedni. És úgy látszott, hogy most megint lesz egy ilyen adok-kapok, vagy egy ilyen csiki-csuki helyzet, hogy az alsó tábla próbálkozik, a felső tábla meg nem engedi, és végül is emiatt levették a válaszfeliratnak az ügyét, de megkezdődtek a tanácskozások olyan ügyekben, mint a honosítás ügye, akár ugye magasrangú arisztokratáknál, akár a bevándorlás keretében, ugye nagy arányú például zsidó bevándorlás, vagy német bevándorlás volt Magyarországra, egyáltalán az örökváltság ügyében, tehát ez a jobbágy felszabadításnak, ha úgy tetszik a leánykori neve ebben az időszakban, kereskedelem ügyben, büntető törvénykönyv és egyebek ügyében, de nagyon hosszú időn keresztül nem nagyon történik semmifajta áttörés. Tehát a reform ellenzék az alsó táblán át tudja vinni a maga akaratát, a felső táblán viszont nem feltétlenül, és ugye meg kell próbálni egyben tartani ezt a társaságot, és ezért például a sérelmeket, azokat folyamatosan hangsúlyozzák. Ezek között volt olyan, mint az, hogy a 43-44-es országgyűlés után a kormányzat bevezette az úgynevezett adminisztrátori vagy főispáni helytartói rendszert, ami azt jelentette, hogy azokat a főispánokat, akik nem laktak a megyében, vagy azokat a megyéket, amelyekben valamilyen nem volt főispán, azokat ilyen központi kormányzati megbízottak kezére adták, akik hát érthető módon a kormánytól kapták a fizetésüket, tehát azt csinálták, amit Bécsből mondtak nekik, és hát időnként fegyveres erőszakot alkalmaztak például a megyegyűléseken. És ezek súlyos sérelemnek számítottak, vagy olyan, hogy nem hajtottak végre törvényeket. Tehát a 32-36-os országgyűlés döntött a Páciumnak a visszacsatolásáról Erdélytől, ezt 48-ig nem hajtják végre, 12 éven keresztül. Ez ugye egyben tartja egyrészt a reform ellenzéket, másrészt a hagyományos rendi ellenzéket is be lehet vonzani, de olyan 48 februárjáig olyan nagyon sok minden nem történik, és már-már úgy látszik, hogy az országgyűlés eredménytelenül fog feloszlani. Sőt, maga a reform ellenzéken belül is van egy szakadás, tehát az uralkodó ígéretet tesz az adminisztrátori rendszer fokozatos felszámolására. Vannak, akik megszavazzák ezzel kapcsolatban a hála nyilvánító feliratot. Ugye Kossuthnak nagyon nehéz visszahozni innen a meccset. Azt mondja, hogy jó, hát akkor ez átment, de az egyes sérelmeket ettől még minden további nélkül meg tudjuk tárgyalni. Szóval a lényeg az, hogy ott februárban egy ilyen erős padhelyzet alakul ki, és hát ekkor a nemzetközi fejlemények azok, amelyek ténylegesen segítenek a reform ellenzéken is, meg egyáltalán a magyarországi átalakulás ügyén.
Mik voltak ezek az európai nemzetközi események, valamint érdekében állt-e akár egy nyugati, vagy akár keleti birodalomnak az, hogy a Habsburg monarchiát valamilyen szinten megrecsentse? Tehát érezhető-e bármilyen befolyásolás itt a mozgoldások kapcsán?
Az egész az 48. januárjában kezdődik Milánóban, az úgynevezett dohánylázadással. Itt az történt, ugye, hogy a dohány az állami monopólium volt, és a derék olasz hazafiak úgy döntöttek, hogy akkor ők a továbbiakban nem vesznek dohányterméket. Ez komoly kiesést jelentett a kincstárnak, ezért Lombardiában, illetve Venétóban, tehát a két Habsburg olasz tartományban szivarozó titkos rendőröket küldtek az utcára, akiket a helyi vérmes olaszok általában megvertek. Ilyenkor beavatkoztak a tényleges rendőrök, csendőrök, katonák, egyebek, elvitték a verekedő olasz hazafiakat, de hát ebből egy ilyen nyugtalanság lett, tehát erre szokták azt mondani, hogyha valakit a jóisten el akar veszíteni, akkor elveszi az eszét. Fölösleges volt ez a fajta provokáció. Ebből még olyan nagy baj nem lett volna, de aztán január 12-én kitölt egy felkelés Szicíliának a székhelyén Palermóban, majd pedig január 27-én a Nápoly-Szicíliai Kettős Királyságnak a tényleges székhelyén Nápolyban is. Még ez se lett volna olyan nagy baj, ugye az olaszok azok, nem tudom, 4-5 éve csináltak egy forradalmat, ezeket mindig leverték. De február 22-24-e között Párizsban is forradalom van, elkergetik a királyt, kikiáltják a köztársaságot, és hogyha Párizsban forradalom van, az azt jelenti, hogy Európában is átalakulás lesz. És mindenki azt várja, hogy hát akkor mik lesznek ennek a tényleges folyamányai. Ugye az európai hatalmak többsége alapvetően a békében és az együttműködésben érdekel. Tehát a 14-15-ös békerendszernek az volt talán a leghosszabb távú következménye, hogy évtizedekre stabilizálta ezeket a hatalmi viszonyokat. 1859-ig például nincs komoly területi változás Európában, és egészen 1914-ig nincs olyan konfliktus, amiben háromnál több nagy hatalom részt venne, tehát mind az Egyesült Királyság, mind mondjuk Poroszország, vagy az Orosz Birodalom, vagy Ausztria is abban érdekelt, hogy itt nyugi legyen. De hát az elmúlt években volt egy nagyon komoly gazdasági válság Európában, ami az ipari társadalmakat nagyon megnyűtte. Volt egy nagyon komoly élelmiszerválság, ugye rossz termések sorozata követte egymást, burgonyavésszel és egyebekkel, ami az alsóbb néposztályoknak a fő tápláléka volt, és ez a sokfajta feszültség, tehát a politikai feszültség, a gazdasági, az egzisztenciális problémák, ezek összeadódnak, és lényegében 48 januárjától annak vagyunk a tanúi, nagyjából olyan 48 március végéig, április közepéig, hogy az európai kontinensen végig söpör egy ilyen forradalmi hullám, ami ugye az Egyesült Királyságon, illetve Oroszországon, tehát a két földrajzi és társadalmi berendezkedés szempontjából is szélső pólust leszámítva, alapvetően minden egyes országot érint. Tehát szinte mindenütt van valami. Most az Oszmán Birodalmat azt kivenném ebből, mert ugye az legalább annyira ázsiai, mint amennyire európai hatalom, de tényleg Portugáliában, Spanyolországban, Belgiumban, a skandináv államokban, a különböző német fejedelemségekben, hercegségekben, királyságokban mindenütt kialakul valami fajta feszültség, és ezek folyamatosan erősítik is egymást. És itt is voltak éppen valami ilyen történik, ugye, tehát az európai nagyhatalmak ugyan szeretnének stabilitást, de az európai társadalmak ezt nem így gondolják, és azzal, hogy Franciaország megrecsen, ezzel lényegében dőlnek a dominók. Ugye még Angliában is egyébként vannak mozgalmak, tehát a csártista mozgalomnak akkor van a csúcspontja. Az más kérdés, hogy az angol parlamentáris berendezkedés az alkalmas ezeknek a feszültségeknek a kezelésére, tehát ott nem jut el a robbanásig a dolog, de az összes többi helyen ott legalább egy tüntetés, de időnként fegyveres összecsapás is összejön.
Kossuth 48. március 3-ai felirati beszéde. mennyire tekinthető a hazai március 15-i események főelőzményének?
Alapvetően azt gondolom, hogy ez volt a fordulópont. Tehát mi március 15-ére emlékezünk, de voltak éppen a 48-as forradalom, az, ha úgy tetszik, március 3-án a Kossuth-féle felirati beszéddel kezdődik, és mondjuk április 11-ével a törvényeknek a szentesítésével és a Batthyány kormánynak a hivatalba lépésével fejeződik be. Ugye Kossuth és Batthyány az ellenzék két vezetője, ők már február végén fölismerték, hogy a nemzetközi körülmények talán kedvezni fognak a magyar átalakulásnak. A birodalomnak meglehetősen rossz volt a pénzügyi helyzete, tehát így az államcsőd szélén egyensúlyozott folyamatosan, és ugye lehetett tudni ezekről az itáliai feszültségekről is, és már április végén akarták követelni, hogy alkotmányosságot kell adni a birodalom egészének, tehát ne csak Magyarországon legyen egy korlátozott rendi alkotmányosság, hanem Ausztria különböző tartományaiban, Csehországban, Galíciában is, máshol is. De akkor még a reformerek többsége is leszavazta őket, amikor ezt előhozták. És amikor megérkezik a párizsi forradalom híre, akkor Kossuth úgy látja, hogy na most lehet valamit kezdeni, mert hogy most a külpolitikai vagy körülmények is kedveznek ennek a fajta átalakulásnak. Tehát március 3-án az alsó táblának a kerületi ülésében ugye elmondja a híres felirati beszédét, amiben lényegében benne van mindaz, ami már benne volt a 47 júniusi ellenzéki nyilatkozatban. Még a kormány rajutásban nem feltétlenül gondolkodnak, tehát csak arra gondolnak, hogy az eddigi felelőtlen kollegiális kormányzat adja át a helyét egy felelős kormányzatnak, de már benne van az úrbéri viszonyok megszüntetése, tehát a jobbágy felszabadítás, törvény előtti egyenlőség, közteherviselés, a honvédelmi rendszernek az átalakítása, és így tovább, és így tovább. És benne van, ugye, hogy az uralkodó a továbbiakban a birodalom többi tartományainak is adjon alkotmányt. És ez azért válik nagyon lényegessé, mert ezt a beszédet, ugye Pozsony közel van Bécshez, azonnal eljuttatják Bécsbe, ott egy magyarországi német nemzetiségű orvostan hallgató Adolf Fischhoff lefordítja németre, hát ugye ami az osztrákoknak nem érdekes, azt kihagyja belőle, de mondjuk erre az alkotmányosságra erre egy kicsit rágyúr, és ezt részint kéziratos fordításban, részint amennyire tudjuk talán titkosan kinyomtatják, és elkezd terjedni a bécsi lakosság körében, és a tetejében március 13-ára hívják össze az alsó-ausztriai rendi gyűlést. Tehát van egy alkalom arra, ahol ezt képviselni lehet, és a Kossuth beszéde az egyik kiváltó oka annak, hogy március 13-án Bécsben kitör a forradalom, tehát ugye több helyen felolvassák, és hát akkor elkezd a tömeg alkotmányt követelni. Ugye először bevetik a katonaságot, de aztán az uralkodó ezt visszarendeli. Tehát lényeg az, hogy a Bécsben, a császárvárosban, ugye a birodalom agy és szív központjában megszűnik a központi hatalom órákra, és ez azt jelenti, hogy Magyarországon is lehet mit kezdeni ezzel a dologgal. Ugye közben a Pest-Budán, vagy Budapesten, mert már akkoriban is mondták így, lévő ellenzékiek, az ellenzéki körnek a tagjai, azok meg úgy gondolják, hogy hát valahogy meg kell támogatni ezt a Kossuth-féle felirati javaslatot, és ezért fogalmazza meg Irinyi József a későbbi 12 pontot, ugye annak az első változatát, amelyik lényegében a Kossuth-féle felirati javaslatnak egy ilyen zanzásított változata, tehát egy ilyen rövidített, amit mindenki el tud olvasni, és mindenki meg tud érteni, és az a terv, hogy ezt kéziratos formában sok emberrel aláíratják a József napi vásáron március 19-én, és eljutatják Pozsonyba. Vagy pedig egy országos aláírásgyűjtést indítanak ebben az ügyben. Tehát a forradalmi program, ugye március 15-e forradalmi programja, az voltaképpen nem más, mint a Kossuth-féle felirati javaslatnak egyfajta ilyen zanzásított, mondhatnám úgy, hogy lebutított változata.
És ugye Bécsre válaszul március 15-én Budán és Pesten is kitör a forradalom. Pontosan hogyan rekonstruálhatóak az itteni események?
Ugye a március 14-én van egy tanácskozás az ellenzéki körben, ahol arról folyik a vita, hogy most akkor országos aláírás gyűjtés legyen, vagy pedig József napon, ugye Pesten próbálkozzanak ezzel, és az idősebb és tapasztaltabb reformerek Csányi László, Klauzál Gábor, Nyári Pál, ők azt mondják, hogy hát nem kell ez a fővárosi próbálkozás, hanem országosan indítsunk egy ilyen akciót. És ott vannak a fiatalok, tehát ugye Vasvári Pál, Irényi József, Irányi Dániel és a többiek, Petőfi nincs ott, ő akkor otthon van, és hát nekik meg ez nem tetszik, ők úgy gondolják, hogy minél előbb lépni kell. És este a Pilvax kávéházban tanácskoznak, hogy mit is lehetne csinálni, és akkor jön meg a bécsi gőzös a hírrel, hogy előző nap forradalom volt Bécsben, és azt gondolják, hogy jó, hát akkor mi nem fogunk várni arra, hogy most itt a 30 és 40 éves öregek mit gondolnak erről a dologról, hanem ugye a magunk 20 éves hevével megpróbálkozunk másnap valamit elérni, és úgy döntenek, hogy hát akkor másnap kinyomtatják cenzori engedély nélkül a 12 pontot, illetve a Petőfinek erre az alkalomra, tehát a József napi vására írt lelkesítő költeményét, a Nemzeti dalt. Illetve még egy kicsit át is dolgozzák a 12 pontot, tehát ekkor kerül bele a politikai státusfoglyoknak, tehát a politikai foglyoknak a kiszabadítása, így alakul ki ennek a végleges formája. 15-én reggel, egyébként nagyon rossz körülmények között, mert esik az eső, tehát ronda idő van, ami nem igazán alkalmas forradalomra, tudjuk, hogy az emberek nem szeretnek megázni, tömeggyűléseken sem, tehát 15-én reggel találkoznak a Pilvax kávéházban, és hát aztán elindulnak, hogy először tömeget szerezzenek maguknak ezt a különböző egyetemi karokon, tehát a jogászoknál, orvosoknál, műszaki egyetemistáknál, teológusoknál érik el, részint azáltal, hogy Petőfi több helyen elszavalja a Nemzeti dalt, részint pedig azáltal, hogy az ott lévő általában kiváló szónoki képességekkel rendelkező fiatalok, itt különösen Vasvári Pálnak a nevét érdemes megemlíteni, ők itt imádtak az egyetemi ifjúságnak a körében, ugye manapság erre mondjuk az, hogy celeb, hogyha nem lenne olyan dehonestáló
személy. Vagy influencer.
Vagy influencer, igen. Nem lenne olyan dehonestáló ezekre a derék emberekre nézve. Tehát ennek köszönhetően egy több ezres tömeget sikerül összegyűjteniük nagyjából olyan 10-11 órára, és hát akkor ugye elmennek a 60-i utcába, ahol a Landerer és Hekenasz nyomdánál lényegében lefoglalják a nyomdát, és cenzori engedély nélkül kinyomtatják a 12 pontot, illetve a Nemzeti dalt. Ezrével osztják szét ezeket a nyomtatványokat a tömeg körében, és utána hazaküldik a forradalmárokat ebédelni, mert ugye ilyes gyomorral nem lehet forradalmat csinálni, vagy akkor nagyon hamar vége van, és megállapodnak abban, hogy délután találkoznak a Nemzeti Múzeumnál, ami akkor nagyjából a város határán van, azt azért érdemes hangsúlyozni, tehát manapság a belváros közepéhez tartozik, de akkor nagyjából ott húzódott a városnak a széle, óriási nyílt tér, és hát ott a feljegyzések szerint legalább egy 10 000-es tömeg összejön, de lehet, hogy 20 000-en voltak, és onnan átvonulnak a pesti városházához. Ez ma már nincs meg, mert az Erzsébet hídnak az építése miatt a század végén lebontották, és voltak éppen itt törvényesedik a forradalom, tudnélik a Pestvárosi Tanácsot ráveszik arra, hogy csatlakozzon a forradalmi követelésekhez, tehát írják alá a tanácsurak, megalakítanak egy ilyen önkormányzati szervezetet, a Pestvárosi Rendre Ügyelő Választmányt, majd pedig úgy döntenek, hogy átmennek a Hajóhídon, ugye a Lánchíd az még csak szerkezett kéz, de használni még nem nagyon lehet, hogy átmennek a Hajóhídon Budára, és ott a legfontosabb magyar kormányszékkel, a Magyar Királyi Helytartó Tanáccsal is elfogadtatják ezeket a követeléseket, illetve kiszabadítják a sajtószabadság rabját, Stancsics Mihályt, aki 1847 óta József kaszárnyában ül a börtönben. Tehát a 12 pontból kettőt legalább megpróbálnak megvalósítani, ugye a sajtószabadság az összejött, a másik az pedig a politikai foglyok kiszabadítása, illetve az est folyamán, illetve másnap megkezdődik egy harmadik pontnak a megvalósítása is, ez a nemzeti őrsereg, tehát a nemzetőrség megszervezése is. A helytartó tanács, amely megtehetné, hogy katonai segítséget kér a budai várban lévő főadparancsnoktól, Ignác Lederer lovassági tábornoktól, az erre nem hajlandó, nem utolsó sorban egyébként azért, mert közben a Pozsonyból Bécsbe induló Magyarországgyűlési küldöttségnek az indulása előtt István főherceg Nádor Pest-Budára küldi Almási Móricot, a kamarának az alelnökét, és felszólítja általa a helytartó tanácsot, hogy semmi esetre se avatkozzanak be erőszakosan, bármi is történik, mert félő, hogy akkor nagyon nagy baj lesz. Ugye István, amikor küldi ezt az üzenetet, akkor már tud a bécsi forradalomról, tehát még ha meg is lett volna a hajlam a helytartó tanácsban, egyébként úgy tűnik, hogy nem nagyon volt arra, hogy katonai segítséget kérjen, a Nádornak az üzenete után ez lehetetlenné válik, és a budai főparancsnok Léderer pedig nem vállalja magának arra, vagy magára annak a felelősségét, hogy egyedül rendeli el a katonaságnak a beavatkozását, amiben egyébként szerintem lehetett annak is szerepe, hogy a fővárosi helyőrségnek a jelentős részét magyarok alkották, tehát egyáltalán nem volt biztos, hogy be lehet őket vetni a tömeg ellen. Ami pedig idegen alakulat volt, azok olaszok voltak, és ugye ezek azért már híreket kaptak az itáliai mozgalmakról, és a tisztjeik nem bíztak abban, hogy akár az olaszok mondjuk rávehetők arra, hogy sortüzet adjanak, vagy szuronyrohamot intézzenek a forradalmi tömeg ellen.
Érdekesség, de ha jól tudom, Petőfi nem szavalt el a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a nemzeti dalt. Milyen egyéb tévhitek vannak még 48-al kapcsolatban?
Hát tévhitből számos van, ugye ez ennél az az érdekessége, hogy Petőfi maga leírja a nemzeti dal egyik kéziratán, hogy hol szavalt. És lehet tudni, hogy ez egy március 17-i feljegyzés, tehát mondjuk, hogyha ő 15-én szavalt volna a Nemzeti Múzeumnál, akkor az nyilván eszébe jutott volna, tehát ott a délelőtti helyszínek szerepeltek ebben a tekintetben. Ugye magával március 15-ével kapcsolatban olyan nagyon sok tévhit nincs, tehát ott annyira jól ismerjük az eseményeket. Utólagos legendák születtek, tehát például arról, hogy a Petőfi nem vitte magával a kéziratot, és hogy mint Rejtő Jenő a kávéházban ugye elkezdte fejből leírni a költeményt, és úgy adták oda a különböző szedőknek és nyomdászoknak verszakonként. Az én véleményem szerint ez szintén így a század végén, amikor már mindenki meghalt, aki ott volt a nyomdában, leszámítva a nyomdászokat, akkor keletkezett, mert akkor kezdték el ezeket kikérdezgetni, és hát ugye mit ad Isten, mindenkinek egyre újabb és újabb emlékei támadtak a kéziratnak a kinyomtatásáról. Maga Petőfi, Jókai, Degré Alajos, Irányi Dániel, tehát mindazok, akik ott lehettek, és szemtanúk voltak, egyikük se említi, pedig mondjuk mind a Jókai, mind pedig a Degré imádta az ilyen jellegű pletykákat. Tehát nyilván, hogyha ha lett volna valami ilyesmi, akkor csak följegyezték volna, vagy Vajda Jánosnál sem szerepele semmilyen módon. Inkább 1849-el kapcsolatban van számos tévhit. Tehát például az egyik kedvencem ugye az, hogy a február 26-27-i kápolnai csata okozta az Olmützi oktroját alkotmánynak a kiadását, ami ma már tudjuk, hogy nem igaz, mert hogy Windisgrécz herceg egyáltalán nem küldött túlzó hadi jelentést a kápolnai győzelemről, az egy utólagos hamisítvány, amit mindig szoktak mutogatni ezzel kapcsolatban, és az Olmützi alkotmány szövege az már nagyjából február közepén készen volt, és nem is annyira a magyaroknak akartak vele üzenni, hanem sokkal inkább a frankfurti német nemzetgyűlésnek, vagy ilyen tévhit az, hogy hát az oroszok azok azért jöttek, mert Kossuth kimondta a függetlenséget, jöttek volna sajnos anélkül is, tehát az orosz beavatkozással kapcsolatos bécsi felkérés az már azelőtt elment, mint hogy a függetlenség kimondásának a híre megérkezett volna. Ugye ez olyan, hogy 48 azért egy viszonylag jól dokumentált időszaka a magyar történelemnek, tehát kis túlzással nem csak azt tudjuk sokszor, hogy mi történt március 15-én, 16-án, 17-én, hanem azt is tudjuk, hogy délelőtt vagy délután mi történt, vagy időnként órára belőhetők az események. És hát rengeteg visszaemlékezés, rengeteg hírlapi tudósítás van, és hát az emberekben mindig benne van ez a mítosz és legenda teremtési igény, tehát hogy egy kicsit kiszínezni a saját múltunkat, ez egy természetes emberi igény, minél többen írják meg a visszaemlékezéseiket, ugye ez annál többször fordul elő, de ezeknek a többsége ez történeti eszközökkel alapvetően tisztázható és kezelhető, ettől még persze a legenda az nagyon szép, tehát amíg ott lesz a tábla a Nemzeti Múzeumnál arról, hogy a Petőfi itt szavalt, addig ez kiírthatatlan lesz a köztudatból, ennyit egy egészséges nemzeti érzület minden további nélkül elbír. Csak azt nem kell várni, hogy a történészek is azt mondják, hogy ez így volt.
Köszönjük szépen dr. Herman Robert főtanácsosnak, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka tudományos helyettesének, hogy megvilágította a március 15-i és az odáig vezető hazai és nemzetközi eseményeket. Köszönjük hallgatóinknak és nézőinknek, hogy velünk tartottatok. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hangatás Spotify listájára, de megtaláltok minket a Magyar Honvédség YouTube csatornáján, a honvédelem.hu Facebookján, valamint egyéb social media felületeinken. Köszönjük szépen!